Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hagyjuk meg fejünket, imádkozzunk. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy türelmes vagy velünk. Köszönjük azt, hogy újra tanítottál bennünket a héten arra, hogy nem vagyunk mi tökéletesek. Megmutattad nekünk a bűneinket, mutattad nekünk, hogy nem tudunk úgy élni, hogy az kedves előtted. És köszönjük, hogy mégis eljöhetünk a te házadban, és kész vagy újra tanítani bennünket. Meg kell vallanunk, hogy szükséged van a te világosságodra. Szükségünk van a te vezetésedre. Szükségünk van arra, hogy te előttünk járj, és mutasd nekünk a jó utat, és azokat a cselekedeteket, amelyeket végre kell hajtanunk. Meg kell vallanunk, hogy sokszor megelőztünk téged ezen a héten is, és kérjük a te bocsánatodat. Köszönjük, hogy itt lehetünk, és köszönjük, hogy újra meg újra összegyűjtesz bennünket, és szólsz hozzánk. Kérjük, áld meg együttlétünket, áld meg mindannyiunkat, hogy még jobban lássuk és értsük, hogy te mit kérsz tőlünk, és hogyan engedelmeskedhetünk neked. Jézus nevében kérjük. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Mi is volt a házi feladat? Néhány kívülállótól megkérdezni, hogy ő szerintük mi a különbség hívő és nem hívő ember között. Tehát, ha a hívő embernek vallja magát, de nem úgy él, ez rögtön föltűnik. És ez marad meg. De ez egy általános jelenség, ha valaki azt mondja magára, hogy hívő ember vagyok, és nem úgy él, az sokkal inkább feltűnik, mint amikor valaki hívő embernek mondja magát, és így is él. Ugye ez a figyelmeztetés a mi számunkra, hogy vagy ne járjon a szájunk, vagy pedig mutassuk meg a cselekedeteinkben is, hogy keresztények vagyunk, mert a rossz példa sokkal inkább látják, vagy a rossz példát sokkal inkább látják, mint a jó példát, bár ugye azt is hallottuk, hogy feltűnik a jó példa is. Tehát, hogy lelkileg erősebb a hívő ember, hogy inkább szereti az ember, vagy jobban fogadja el. De mire? Tehát, mert a kérdésben ez nem volt benne. Az volt a kérdés, hogy mi a különbség hívő és nem hívő ember között, és a válaszok mind a viselkedésre utalnak. Ugye az elég érdekes, hogy nem elsősorban az a különbség a nem hívő számára hívő és nem hívő között, hogy mit mondunk. Az tűnik föl először, amit teszünk. És azon mérik le, hogy csak mondja, hogy hívő, vagy valóban hívő. Tehát ez egy figyelmeztető jel. A Biblia azonban valami másra utal. Pál apostol ír erről a kérdésről, hogy mi a különbség hívő és nem hívő ember között. És ezt a első korintusi levélben találjuk, és olvasom is. Tehát ha valakinél van Biblia, akkor keresjük meg. 1 Korintus 2. Ahol Pál apostol arról ír, hogy mi a különbség a hívő és a nem hívő ember között, és ő érdekes módon nem valami külső dologról ír, hanem valami belső dologról ír. Mert ott van az igazi különbség, egy másik csoportban valaki egy szóban foglalta össze, hogy mi a különbség hívő és nem hívő ember között, és az a lélek jelenlét. Na. Nézzük meg, már erről ír Pál apostol. 1 Korintus 2, a 11. verstől. Ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt, megismerni sem képes, mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van. Tehát Pál úgy kezdődik, hogy van egy párhuzamosság Isten és ember között. Mert ugye az ember Isten képmására van teremtve, vannak párhuzamosságok Isten és ember között. Ami nem azt jelenti, hogy az ember egy kicsi Isten, nem azt jelenti, hogy Isten egy nagy ember, csak azt jelenti, hogy a teremtményben visszaszükröződik valami a teremtőből. Ezt például a léleknél láthatjuk. Azt mondja itt Pál apostol, hogy csak az tudja igazából, hogy mi van egy emberben. Mi az, amit tudja, hogy mi van az emberben? Az ember lelke. Csak az tudja, hogy mi van az emberben. Hasonlóképpen csak az tudja igazán, hogy mi van Isten, mi van Istennel, mik Isten dolgai, ki az, mi az Isten lelke. Ez a párhuzamosság. Az embernek van lelke, és a lélek tudja, hogy mi van az emberben, Istennek is van lelke, Isten lelke tudja, hogy mi az Isten akarata. Ez a párhuzamosság. De ugye van a különbségek is. Ma azt mondja itt Pál apostol nekünk, hogy kétféle ember létezik. Van a lelki ember, és van a nem lelki ember. Lelki ember attól lelki, hogy benne van Isten lelke. Nem lelki ember attól nem lelki, hogy nincs benne az Isten lelke. És ennek következményei vannak. Azt mondja Pál a nem lelki emberről, hogy a nem lelki ember nem érti Isten dolgait. Nem tudja azokat felfogni. Sőt, bolondságnak nevezi Isten dolgait. Vagy ugye magyarul azt mondja, hogy hát a hívő az lelki beteg. Hallottuk a múlt héten, hogy vannak ilyen emberek, akik komolyan azt gondolják, hogy aki Istenben bízik, az nem normális. Valami hiányzik nála. Valami nincs rendben. Ez a nem lelki ember. A nem lelki ember hogyan tájékozódik a világban? Hát abban bízik, amit lát, amit hall, aminek utána tud járni, amit tapinthat. Tehát az érzékszerveire, vagy az érzékszerveiben bízik, az egészséges gondolkodásban bízik, és ezt nevezük ugye racionális ember. És arra tanítanak bennünket, hogy ez a jó ember. Aki racionális, aki csak azt fogadja el, amit lát, hall, amit tapintani tud, aki gondolkodik és megérti. Ez a racionális ember. Vagy a tudományos ember. De ugye körülöttünk azt mondják, hogy ez a jó példa. A gondolkodó, racionális ember. És akkor ott van az a másik ember. A lelki ember. Aki érti Isten dolgait. Miért? Mert megkapta Isten szent lelkét. Nem csak képes arra, hogy értse Isten dolgát, érti. Amikor Bibliát olvas, akkor érti, hogy miről van szó. Alkalmazni is tudja. Tudja a különbséget a jó és a rossz között. És ez ugye a lelki nagykorúságnak van jele. Tudok különbséget tenni a között, ami nem tetszik, és ami tetszik Istennek. Az még nem rögtön azt jelenti, hogy a jót is csinálom, de tudom. Tudom, hogy mi a különbség. Tudom, hogy van különbség. És van akaratom, hogy a jót megtegyek, a rosszat pedig kerüljek. Ez a lelkileg nagykorú ember, akiben az Isten lelke van, és Isten szent lelke által érti Isten dolgait. Tehát a lelki emberből nem hiányzik valami, nem lelki beteg, hanem a lelki emberben valami plusz van. A racionális ember az, akiből hiányzik valami. A racionális ember nem tudja megérteni Isten dolgait, akkor sem, ha akarja. És ez frusztráló az ő számára, ha már nem csak tívből álló, hanem már érdeklődő is. Tudom, mert ilyen emberek járnak a konfirmációs tanfolyamra például. Vagy az érdeklődőknek szóló bibliaórára. Eljönnek, meg akarják érteni, és nem értik meg. Visszajönnek, és ha jó a légkör, és tényleg elfogadó légkör van, és felmerik tenni a kérdést, akkor lehet, hogy három héttel egymás után ugyanazt a kérdést teszik fel, mert nem értik. Nálunk ez történik most például konfirmációs tanfolyamban, hogy olyan kérdés jön föl, amiről már régen beszéltünk, de most esik le a tantusz. Miért? Hát mert az elején az ember még a saját fejével akarta megérteni, hogy miről van szó, de mivel érdeklődő és kitart a tanításban, egyre többet hall, és egy idő után elfogadja, hogy hát akkor ez így van. Akkor én ezt nem felülről úgy meg tudom érteni, alulról kell ezt megérteni. Először kell elfogadni, és utána látom, hogy ez tényleg így van. És akkor ebből látjuk, hogy azon az ember dolgozik a Szentlélek. Még nem tért meg, tehát a Szentlélek még nincs benne a szívében, de munkálkodik rajta. Kezdi érteni, hogy mi az az egész. Hogy itt nem az a lényeg, hogy racionális vagyok-e. Nem az a lényeg, hogy belefér-e az én gondolkodásomba az, amit hallok. El tudja fogadni, hogy ez más, mint amit én gondolok. Tehát a konfirmációs tanfolyam, hogy párhuzamos gondolkodást építünk föl, és majd a végén feltesszük a kérdést, hogy na, melyiket választasz? Az Isten szerinti, vagy az ember szerinti gondolkodás? Az Isten szerinti, vagy az ember szerinti életet? És fogunk még arról beszélni majd, amikor a nehéz kérdésekről fogunk beszélni. De ez a nagy különbség. A különbség a hívő és a nem hívő. Tehát nem akármilyen hívő, tehát mi igaz hívőkről beszélünk, ahogy a múltkor mondtam. A nagy különbség a lélek jelenlét. A hívő embernek van lélek jelenléte, mert jelen van a lélek. A nagybetűs lélek, a szent lélek. A nem hívő embernek nincs lélek jelenléte, mert hiányzik. Nincs ott. És ezért néhány dolgot tudnunk kell a szent lélekről, mielőtt tovább megyünk. Biztosan hallottuk már, hogy a Biblia egy nagyon különös szót használ, amikor a Szentlélekről szól. Héberül a ruach szót használja, görögül a pneuma. És mind a kettő a lélegzetre utal. Elsősorban. Tehát a lélek szó magyarul is abból ered. Ugye lélegezni. És arra utal, hogy egy élő ember nem gondolható el a lélegzetétől elkülönülve. Ahol egy élő ember van, attól élő az ember, hogy van lélegzete, van lelke, akkor él. És nem létezik az, hogy itt van az élő ember, ott van a lelke, a lélegzete. Nem lehet, az mindig együtt van. Ugye tudjuk a teremtés történetében, hogy Isten a földből teremti az ember, de attól még nem lesz élővé. Ugye most a tudományban azt akarják, hogy összerakják az atomokat, és abból lesz egy élő ember, de nem lesz. Még állat sem, sőt, még növény sem. Még valami hiányzik belőle. Mitől lesz élővé az ember? Hogy Isten belélegzi a lelkét az emberbe. És attól a pillanattól kezdve élővé vált az ember. Van lelke, lélegzete. És amíg van lelke, lélegzete, addig él. Ha már nincs lélegzete, akkor meghalt. Hát mondjuk, ha ez a szállapot 5 percig tart. És ugye tudjuk, hogy van egy kis különbség egy élő és egy halott ember között. A 36 gram. Még egy filmet is forgattak róla. Hát ez az a levegő, ami alapesetben mindig ott van. A tüdőben. Ha ez az utolsó levegő is kimett a tüdőből, akkor 100%-osan, hogy meghalt az ember. Most az a különös, hogy Istennek is van lelke. Tehát Isten is, ugye élő Isten, ezért kell, hogy legyen lelke. Ami nem elkülöníthető Istentől, de mégis a Bibliában önállóan lép fel. Hát így megáll a gondolkodás. Ez egy furcsa dolog. Tehát nem itt találtuk ki, hogy az így van. Máté evangéliumában olvassuk, hogy mi történt, amikor Jézus megkeresztelkedett. Amikor Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galamb formájában aláereszkedik, és őrjászáll, és hang hallatszott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Fent a hang a mennyből, lent a fiú a vízben, a kettő között a galamb. Fent is Isten, lent is Isten, meg a kettő között is Isten. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek. Hát jó, de álljunk meg a menet. De csak egy Isten van. Hát nincs három. És akkor megáll az emberi gondolkodás. Ugye, és egy nagy harcot vívtak, és egy nevet találtak ki az egész, a Szent Háromság. Az lett a neve. Most tudunk róla beszélni, de megérteni nem tudjuk, testvérek. Jól hangzik, hogy hiszem a Szent Háromság Istenben, de hogy az mit jelent, nem tudjuk. Fel se tudjuk fogni. Csak azt tudjuk mondani, hogy egy az Isten. Ugyanis valahogy három is. De nem három Isten van, mert csak egy Isten van. És Istenben egyszerre van jelen, de tökéletesen van jelen az egység és a többség. Isten a tökéletes szeretet közösség. Amit egy kicsit láthatunk egy házasságban, ha jó a házasság, hogy van a férfi és a nő, külön-külön, de mégis egy egység. És csak akkor működik jól. Amit egy kicsit láthatunk a gyülekezetben, hogy mindenki más, de mégis egy testként működünk. Tehát kicsiben valamit láthatunk az egészből, de ez még nem az igazi. Mert az igazi szeretett közösség a Szent Háromság Isten, aki egyszerre egy és több. Erről beszélni nem tudunk. Ez van. Kész, el kell tudni fogadni. De azt jelenti, hogy ahol az Isten van, ott a lélek van, és ahol a lélek van, ott az Isten van, és nem szabad különbséget tenni, nem szabad azt mondani, hogy a lélek fontosabb, mint az Atya. Mert ugye akkor nincs egység. De azt se szabad mondani, hogy hát akkor, amikor Jézus a fán függött, akkor az Atya is a fán függött, mert akkor üres a menny. Hát az se lehet. Tehát sok mindent nem tudunk elmondani. Csak azt tudjuk mondani, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Mind a három Isten, mert egy az Isten. De mégis valahogy, amikor mi követjük az Úr Jézust, akkor a Szentlélek az, aki belsőleg segít nekünk abban, hogy kövessük az Úr Jézust. De mi nem kettő, nem két különböző dolog, ugyanaz. De hogy van, nem értjük, nem tudjuk megérteni. Tudjuk, hogy a Szentlélek munkája, most kifejezetten a Szentlélekről beszélünk az, hogy segítsen nekünk abban, hogy egyre inkább kövessük az Úr Jézus Krisztust. Ez az ő dolga. Különösen a szeretett közösségen, a Szent Háromságon belül ez az ő feladata. Tanítja még a nem hívőt is arra, hogy mit mond az Isten. Mutatja még a nem hívőnek is, hogy mi az Isten igéje. Mi az üzenet. És amikor ugye a nem hívő megérti, hogy milyen bűnös, de hogy van bocsánat, hogy szeretne elmenekülni Istentől, Isten azt mondja, hogy menekülj hozzám, akkor az ember nem tehet más, mint odaadni magát Istennek. Ezt ugye megtérésnek nevezük. Amikor a Szentlélek újjászület szüli az embert, az ember látja önmagát, megijed, és rögtön vissza Istenhez fordul. Újjászületés, megtérés. Ez a Szentléleknek a munkája, de az ember nem passzív az egészben, mert reagál. A Szentlélek adja neki az életet, és mit csinál a kisbaba? Mi az első dolga a kisbabának? Sír! Na, ilyen van az újjászületés és a megtérés is. Megszületik az ember lelkileg, és mi az első dolga? Sír! Szól Istennek, hogy segíts! Mert magamon nem tudok segíteni. Aztán, ugye a keresztény életben, a megtérés pillanatában a Szentlélek beköltözik a hívő ember szívében, és belsőleg megértetti vele, minden hívővel, hogy mi az Isten akarata általában is, és az adott pillanatban is. Ugye a hívő ember kétszer olvassa ugyanazt a történetet a Bibliában, és kétszer más jön ki belőle. Miért? A szöveg nem változott, hát az ember se annyira változott, de valami változott. De mi változott? Hát a megvilágítás. A Szentlélemnek a munkája. Erre mutat, aztán arra mutat. Most neked az a fontos, most neked az a fontos. Mutatja az utat, ami járni kell, mert ő előkészítette, előkészítette azokat a cselekedeteket, amelyeket végre kell hajtanunk, ha engedelmesen akarjuk követni az Úr Jézust. És ez a hívő élet, hogy állandóan a Szentlélek az első, mi meg követjük az ő irányítását, az ő vezetését. Ő szól, mi reagálunk. Ő mutatja, mi teszünk. Ilyen a hívő ember élete. És amikor megváltozik a sorrend, akkor bajba kerülünk. Ja, múltkor beszéltünk róla, amikor mi akarjuk mondani a Szentléleknek, hogy ő mit csináljon. Hát akkor baj van. Mert akkor rossz a sorrend, akkor ha nem a biblikus hitről beszélünk, akkor nagy baj van. De amikor a Szentlélek munkálkodik, ő, az övé a vezetés, mi megkövetjük őt, akkor látni fogjuk, hogy a Szentlélek munkájának mindig van gyümölcse, mindig eredményes, amit a Szentlélek tesz. Ahol a Szentlélek munkálkodik, és az ember engedelmeskedik, ott valami történik. A hívő ember jelleme megváltozik. Ez a Szentlélek munkájának a gyümölcse, és ugye biztos hallottunk róla, ez olyan, mint egy szőlőfürt, amely egyszerre növekszik. Vagy az egész lesz szép és nagy, vagy pedig az egész lesz kicsi, és összezsugorodik. De nagyon ritka, mondjuk inkább így, az a helyzet, amikor ugyanazon a szőlőfürtön jó és rossz gyümölcs is van, jó és rossz szőlő is van. Ez általában nem normális, akkor ott valami vírus van, vagy valami baktérium van, vagy valami baj van. Hát általában az a normális, hogy vagy az egész növekszik, vagy az egész úgy maradt, ahogy van. Ilyen a Szentlélek munkájának a gyümölcs is, ami szintén egy szőlőfürt, így néz ez ki. A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. 9 részből áll, de ugye a lélek gyümölcse. Egyes szám. És a gyümölcs az a munkájának a gyümölcsére utal. Valamint véghez visz bennünk. És ha az ember engedelmesen követi az ő vezetését, az ő irányítását, akkor ez a gyümölcs kibontakozik a hívő ember életében, és akkor tényleg más lesz a hívő ember jelleme. Jelleme. Tehát nem a viselkedés. Persze, hogy a viselkedés is más lesz. De egy nem hívő embernek a viselkedés is lehet türelmes. De a jelleme nem olyan. Mert magára erőlteti. És csak egy darabig türelmes, utána meg... De ahol a Szentlélek dolgozik, ahol a Szentlélek munkálkodik, és ő munkálja ki a türelmet, ott nem ideig való munka van. Ott tartós munka van. Ott a türelem a jelen részévé válik, nem a magatartás részévé, és ez teljesen más dolog. De van egy kis probléma. Létezik a fejlődési rendellenesség. Hát most ugye az ideális állapotról, az ideális helyzetről beszéltem, ahol a hívő ember követi a Szentlélek vezetését, és ahol gyümölcs lesz. De van egy kis probléma. Volt egy kis probléma Korintusban is. És ezért tudjuk, hogy milyen probléma lehet, mert Korintusban valóban ilyen probléma volt. Mert Pál folytatja a levelét a 3. fejezetben, és akkor egy 3. emberről beszél. Te voltál nem lelki, a nem lévő ember, akiben nincs Isten. Van a lelki, akiben Isten lelke, hát nem csak jelen van, hogy ahol Isten lelke vezeti az illetőt. És az illető tudja a különbséget jó és rossz között, tudja, meg tud ítélni mindent. Jó, de van még valami más. Érdekes módon. Mert azt írja Pál apostol, én testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény elegellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-é? És nem emberi módon viselkedtek-é? Baj van! Rendelleneség van! A normális, a fejlődés lenne. Az ember megtér, kisbaba. Fejlődik, kap tanítást, ugye ez történt Korintusban is, mert Pál adott tanítást. Aztán jött Apollós, meg voltak mások is. Tanítást kaptak eleget, nem az volt a baj. Időt is kaptak, tehát azt az egész tanítást nem három nap alatt kaptak, hanem hosszú idő alatt kaptak, minden nap egy kicsit, úgy tanul az ember. Nem az volt a baj. Mi volt a baj? Hogy nem nőttek föl. Kiskorúak maradtak. És tudjuk ugye, hogy önmagában nem baj, ha valaki 6 éves gyerekként viselkedik, ha 6 éves gyerek. Akkor semmi gond. Akkor úgy viselkedjen. De ha valaki 26 éves, és még mindig úgy viselkedik, mint egy 6 éves gyerek, akkor lehet, hogy van baj. Mostanában talán azt nem fogadják el, azt mondják, hogy hagyjuk, ha úgy érzi jól magát. Nem, én azt mondom, hogy ez nem normál, egy növekedési rend elleneség. Az illető állt meg. Nem baj, ha valaki 120 centis, ha mondjuk 10 éves. De ha 35 éves és valahogy megállt a növekedésben, akkor azt mondjuk, hogy baj van. Jó, de lelki értelemben ugyanazt lehet mondani. Nem baj, hogyha valaki lelkileg kiskorú. Testvérek, ez a normális. Újjászülöttünk, utána kiskorúak vagyunk. Nézzünk körül a gyülekezetben. Vannak-e kiskorú hívők a gyülekezetben? Remélem. Remélem, hogy vannak olyan emberek a gyülekezetben, akik kiskorúak, akik sok mindent nem értenek, mert ez a normális, ha nem rég tértek meg. Ja, de várjuk meg egy pillanatot. Ha ezek az emberek 10 évvel ezelőtt tértek meg, akik még mindig úgy viselkednek, mint egy lelki kiskorú, akkor van baj. És erről azt mondja Pál, hogy ez a testi ember. Új lelket kapott, ugye? Hát a Szent Lélek ott van. De nem a lélekre figyel, hanem a testre. Mert ugye új testet csak a feltámadás után kapunk. Saját erejéből akarja tenni a dolgokat, nem Isten lelkének a világosításánál, nem Isten vezetése után akar menni, hanem a saját test, az, ami neki jó. És az egyik ugye a passzivitásba megy, hogy neki a kényelem, az jó semmit nem csinálni, a másik meg erőszakossá válik, mert ugye emberi erőből, meg mindent. De mind a kettőből kiderülhet, hogy hát de lelki kiskorúság, mert nem a Szent Lélekre néz az ember. Most nagyon szépen mondtam, hogy fejlődési rend elleneség, ugye, mert ez így jól hangzik, meg újdonszerű. De mondjuk biblikusan, ez bűn. Ez bűn. A Szentlélek üzen nekem valamit, mutat nekem valamit, de én vagy nem figyelek oda, vagy nem teszem meg. Hát akkor megszomorítom az Úr Szent Lelkét, mert nem az a baj, hogy ő nem szól, mert ő szól. Nem az a baj, hogy ő nem mutatja a dolgokat, mert mutatja, de én nem teszem meg. Én nem akarok oda figyelni. Beleteszem a tudjamat a fülembe, hogy csináld te! Ne szólj, csináld meg helyettem. Ez bűn. Ez a Szentlélek megszomorítása. Hogy bár hívő vagyok, bár megtért ember vagyok, bár bennem van a Szentlélek, bár szól, bár mutatja a dolgokat, de én nem teszem meg. Ez a bűn. És a bűnnek következményei vannak. Ugye, miért írja Pál ezt a levelet a korintusiaknak? Mert pártoskodás van, visszáj van, rengeteg probléma van a gyülekezetben. És hol vannak úgy elásva? Itt. Nem nőttek föl. Lelkileg nem nőttek föl, nem követték a Szentlélek vezetését, nem akarták. Úgy akartak élni, mint a többi ember is. Ne tűnjön föl, hogy keresztények vagyunk, úgy éljünk, mint a többiek, mert így szoktuk. Talán az volt, nem tudom, mi volt a háttérben, a lényeg az, hogy nem nőttek föl. Megállt a lelki növekedés. Tehát egy gyülekezetten le lehet mérni, hogy ott az emberek fölnőnek-e lelkileg, vagy sem. Egy közösséggel meg lehet látni, hogy ott kiskorúságban tartják-e az embereket, vagy pedig nagykorúságra tanítják az embereket. De nem csak a közösségen lehet azt lemérni, testvérek. A saját életünkből is kiderül. Mindenki a saját életén mérheti le, hogy talán valahogy megállt a növekedés. 32. Zsoltár. Szerintem az a legjobb példa, mert Dávidot nagyon jól írja le, hogy milyen következményei lehetnek a bűnnek. Dávid itt a bűnről ír. És ez egy tanító költemény, tehát Dávid valamit tanítani akar. És először adja a tanítást, utána mondja a példát. Aztán még folytatódik a Zsoltár, tehát esti olvasmányként tudom ajánlani, csak az első 5 versét szerintem most itt felolvasni, a többi olyan házi feladat. De először jön a tanítás. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, hűtlenség, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Ez volt a tanítás, most jön a példa. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad a bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is, nem érik el őt, te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a szabadulás örömével. Azt mondja Dávid, amikor hallgattam, bűnömet nem mondtam el, ami történt vele. Kiszáradtak csontjaim. Az Úr keze rám nehezedett, az mondja. Eltűnt az ereje. Mondjuk így, hogy az élet ereje, mondjuk azt is, hogy eltűnt az élet kedve. Azt érezte, hogy valami súly alatt van. Valami nagyon súlyos dolog van az életében, és ő tudta is, hogy mi az, hogy utólag könnyű, rám nehezedett a keze, Istennek a keze. Más embereknél feljön az indulatosság például, vagy a nyugtalanság. Érzik azt, hogy valami nincs rendben, valami hiányzik az életemből, de nem tudok rájönni. És hát van, aki sok mindent kipróbál, van, aki a munkába megy, a férfias megoldás, hogy hát valami hiányzik az életemből, nem érzem jól magamat, hát mit csináljak, hát többet csináljak. És akkor menekül a munkába, hát akkor majd valami örömet szerzek magamnak. Vagy, ugye, más valaki talán shoppingolni megy, vásárolni, új cipő, új ruha, tehát, hogy attól érzem jobban magamat. Van, aki, múlt héten a Biblia órán a gyónásról kaptunk egy kérdést, hogy miért nincs gyónás a reformátusoknál. Csak arról beszéltünk, hogy hát gyónhatjuk, ugye mondhatjuk a lelkésznek a bajinkat, csak ő azt mondhatja, ugye, hogy jó, oké, ha ezt meg azt csinálod, akkor Isten is megbocsát. De a legtöbb ember, aki jón, az nem érzi magát jobban attól, hogy elmondta, mert ugye rossz helyen és rossz személynek mondta el. Aztán máshol voltunk, ahol egy bizonyos napnak a megtartását tartják nagyon fontosnak, és majd attól függ, hogy megtalálom a nyugalmat vagy sem. És a hívő testvérem ott azt mesélte, hogy beszélt, hogy szombatistákról van szó. Ugye az illető beszélt a szombatistával, aki a beszélgetés alatt szívott 15 cigit, meg lehet, hogy 2 liter kólát is elfogyasztott. És lehet, hogy nem a szombat volt a legnagyobb problémája, ugye ezek után. Lehet, hogy nem a szombat megtartása oldja meg a szombatistának a nyugtalanságát. Hát itt arról van szó, erről ír Dávid. Ha hallgatom, ha nem vallom meg a bűnömet, akkor Isten keze rám maradt. Érezni fogom, tapasztalni fogom, lehet, hogy testileg, lehet, hogy lelkileg, de érezni fogom magamon is, hogy valami nincs rendben velem. És akkor mit kell csinálni? Hát csak egy megoldás van, ugye? A helyes megoldás. Ha meghalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ez az egyetlen megoldás, nincs más. Az Úrhoz menni, és elmondani, elsősorban. Bevallani, megvallani, hogy én nem figyeltem oda. Te szóltál, és nem figyeltem. Te mutattad az utat, és nem léptem. Te előkészítetted az alkalmat, és nem használtam ki. Tehát én konkrétan. De nem így általában, hogy Uram, nagyon bűnös ember vagyok, mert ugye tudjuk, hogy a farizeus lehet, hogy ő is úgy kezdődött, a végén már ott tartott, hogy de nagyon hálás vagyok, hogy nem vagyok olyan, mint XY. Ugye, ha általánosságban beszélünk, hogy jaj, de bűnös ember vagyok, jaj, de bűnös ember vagyok, a 10. alkalommal azt gondoljuk, hát de azért nem olyan bűnös, mint. És mindig tudunk valakit kitalálni. Ha bűnöket megvallunk, akkor konkrétan mondjuk meg. Akkor is, ha fáj, de mondjuk el az Úrnak, hogy na, ezt tettem. És én tudom, hogy az rossz volt. És kérem a bocsánatot, mert tudom, hogy az Úr Jézus Krisztus meghalt minden bűnömért. Ez szükséges, de ez még nem elég. Ugye? Mert most csak mondtam, hogy mit tettem rosszul. És utána, hát, de én Krisztust akarom követni. Én vissza akarok térni a jó útra. Tehát el kell mondanom az Úrnak, hogy elsősorban az ő segítségét kérem újra, aztán magamon elhatározom azt, hogy hát de én azért ugyanazt a bűnt még egyszer nem fogom elkövetni. Én jobban fogok odafigyelni arra, amit a lélek mond, arra, amit az Isten tanít az ő Bibliáján. Ilyen meg olyan helyzetet kerülni fogok, mert tudom, hogy akkor bajba kerülök, mert tudom, hogy gyenge vagyok bizonyos helyzetekben, bizonyos dolgokra. Ez a második dolog. Nem elég csak kérni a bocsánatot. Persze. Nagyon jó. De az olyan, mint a légzés. Kilélegezzük a rossz levegőt. És az énekarosok is tudják, hogy aki nagyon jól gyakorolja magát, akár 3-4 percet is tud kilélegezni. Igen ám. De ha utána nem lélegzi be a jó levegőt, akkor meghal. Nem elég elmondani, hogy bűnt követtem el, és kérem az ő bocsánatát, aztán az ő útmutatását is el kell fogadni, ugye, amit már az első alkalommal felolvastam, kerüld a rosszat, és tedd a jót. Hát akkor ígérjük meg újra az Úrnak, ugyanúgy, mint amikor először tértünk meg, ígérjük meg újra, hogy hát de azért, Uram, én ezt komolyan gondoltam akkor is. És most is kérem, hogy segíts nekem magam, hogy be tudjam tartani az ígéretemet, mert azért lettem Krisztus követője, hogy az ő követője is maradjak. És ebben segít a Szentlélek. Állandóan mutatja a bűnt is a szívünkben. És figyelmeztet bennünket arra, hogy kérjünk bocsánatot. Ha nem látjuk, akkor majd ugye lehet, hogy ellenkat az erőnk, vagy nyugtalanság uralkodik majd rajtunk. Meg fogjuk érezni magunkon is, lehet, hogy a gyülekezetben is. Ezért, ha a Szentlélek arra mutat, hogy bűn van az életünkben, nem, ne halogassuk meg a bűnvallást. Mikor van a bűnvallásnak a legjobb pillanata? Hát amikor a Szentlélek mondja, hogy most. Most. Akkor ne halogassuk meg, és ha kell, akár naponta 25 ezerszer is lehet bocsánatot kérni, mert bocsánat van. Az Úr Jézus megszerezte. De legyen mindig a következő gondolat az, hogy jó, tehát én nem a rosszat akarom követni, hanem az Úr Jézus. Elfordulok a rossztól, odafordulok az Úrhoz, mert ő mutatja az utat. És aki így követi a Szentlélek vezetését, az egyre jobban növekszik a hitben. Mert ugye ebből áll a hit. Elfogadom azt, amit Isten mond, nem csak igaznak tartom, nem csak rám nézve érvényesnek tartom, hanem kötelezővé teszem magamra, kötelezőnek tartom magamra nézve. Amit ő mond, azt nekem meg kell csinálnom. De az a jó, hogy mindig a Szentlélek jön előtt. Mindig a Szentlélek az első, aki mutatja, megértetti velem az igében, hogy mit kell értenem. Aki előkészíti a dolgokat, aki még az akaratomat is előkészíti, hogy akarjam a dolgokat, aztán erőt is ad hozzá, hogy meg tudjam csinálni. Ezt az egész folyamatot lehet tanítványságnak nevezni, a teológiai megfogalmazás megszenteltetés. Megszenteltetés. Abban benne van az, hogy nem én teszem. Mert ugye a Szentlélek munkája az. Ja, de én nem vagyok passzív. Tehát a megszenteltetés nem történik velem. Egyrészt egy ajándék Istentől. Amikor megkaptam a Szent Lelket, kaptam a személyre szabott vezetést. És ha odafigyelek, akkor gyümölcse lesz a dolognak. Nem az enyém, a lélek gyümölcse. Tehát egyrészt ajándék. De másrészt nem vagyok passzív. Azt kell tennem, amit a lélek mond. Oda kell menni, ahova a lélek szól. Vagy pedig be kell fognom a számat, a lélek azt mondja, hogy kus. Mert van olyan is. Te nem vagyok passzív. Az a mondat, hogy a lélek mindent csinál, az nem azt jelenti, hogy az ember semmit nem csinál. Mert nem vagyok ugyanazon a szinten. Amit a lélek csinál, az itt van, isteni szinten. Amit én teszek, az itt lent van, emberi szinten. Ha a Szentlélek 100%-ot csinál, az nem jelenti automatikusan, hogy itt lent 0%-ot kell csinálni. Mert akkor mit tettünk? Akkor magunkat és a Szentlelket ugyanarra a szintre helyeztük. Csak úgy néztük, hogy hát van egy dolog, amit csinálni kell, ez a 100%. Hát ez a Szentlélek munkája, tehát 100% a léleké. Akkor mi marad nekem? Hát jó, akkor majd megtörténik. De ez nem így van. Na, az a baj a keresztény élettel, hogy a Szentlélek csinálja 100%-osan, igen ám, de a kereszténynek is 100%-osan kell csinálni a dolgot. Ugyanazt a dolgot! És mégsem jön ki 200% a végén. Hát ezt csak Isten tudja csinálni. Tehát a szent élet, a megszenteltetés, a tanítványság az ajándék is, de feladat is. És ezzel kell birkóznunk. Odafigyelni, megérteni, megcsinálni. Ez a tanítványság. És ez a különbség, ugye, hívő és nem hívő ember között. A nem hívő ember ezt nem tudja megérteni. Nem tudja megérteni. Ami elég tragikus, de az a jó, hogy van menekvés. Ott van az Úr Jézus, aki neki is szeretné adni ezt, a megszenteltetést. És ezért hirdetjük az evangéliumot, és ugye múltkor beszéltünk róla, és akkor majd a Szent Lélek munkálkodik az embereken, és van, aki holnap megérti, van, aki 10 év múlva, van, aki sohasem érti meg. De az a mi dolgunk, hogy mondjuk, és hogy tanítványokká tegyük azokat, akik megtértek, és fel akarnak nőni a hitben. Ez a dolgunk. Ezért vagyunk itt, erre akarom buzdítani a testvéreket is, hogy csináljuk meg a gyakorlati életben. Amen.